Pierre, Lucien és én. Az első szívrohamomat túléltem, de amint annyira jól lettem, hogy fel tudtam ülni az ágyban, az orvos visszajött és elmondta, hogy egészen biztosan lesz második is. Csak időkérdése, mondta. Az első esemény jelezte, hogy komoly, rejtett elégtelenség áll a háttérben, amelyen a roham csak rontott. Lehet még néhány napom, hetem, vagy legfeljebb hónapom. Azt mondta, hogy mostantól betegként tekintsek magamra. De hát 1928-at írunk az Isten szerelmére, mondtam. Az emberek képesek a messzi távolból a rádión keresztül beszélni. Nincs erre valami pirula? Pirula nincs, mondta. Semmit sem lehet tenni. Talán nézek meg egy színdarabot, és írjak néhány levelet. Azt mondta, az emberek leginkább azt sajnálják, amit nem mondanak ki. Aztán elhagyta a szobámat, én pedig a kórházat. Már negyedik napja vagyok itthon, és nem csinálok semmit, csak várom a második rohamot. Napok, hetek vagy hónapok kérdése? Fogalmam sincsen. De azóta sem voltam színházban. Még nem. Be kell vallanom, csábító a gondolat. Néha azon tűnődöm, vajon az orvosnak járt-e más is a fejében a szórakozáson kívül. Elképzelem, hogy kiválasztok egy vadonatúj látványos musicalt tele színekkel és vadizgalommal, és jön a nagy finálé, amikor az egész közönség felpattan, engem is beleértve, és vastaps közepette érezném, hogy összeszorul a mellkasom, összeesek, és úgy hullanék a padlóra, mint egy esőkabát, amely lecsúszik a felhajtott színházi ülésről. Ott halnék meg, miközben a mit sem sejtő tömeg toporogna és tapsolna körülöttem. Az utolsó óráimat éneklés és tánc töltené meg. Nem rossz módja a távozásnak, de amilyen a szerencsém túl hamar bekövetkezne, valami már korábban kiváltaná rohamot. Mondjuk, amikor feljönnék a metróból a 42. utca járdájára felvezető meredek vaslépcsőn. Elesnék és hátra csúsznék egy métert a nedves, homokos piszokba, az emberek pedig félrenéznének és kikerülnének, mintha csak egy hajléktalan lennék. Vagy sikerülne eljutni a színházig, és az erkélyre vezető lépcsőn halnék meg. Már nincs pénzem földszinti jegyet venni. Vagy a lépcső korlátba kapaszkodva, kifulladva, szívdobogva feljutnék ugyan a kakasülőre, de akkor dobnám fel a talpam, amikor a zenekar még csak hangol. Az utolsó dolog, amit hallanék, a hegedű húrok összhangra törekvő síráma lenne. Nem jó. És mindenki más számára is tönkreteheti az egészet. Elhalasztanák az előadást. Vagyis a mindig is használt szavaimmal élve, amelyek mostanra egyre jobban értelmüket vesztik, talán későbbre halasztanám a sót. Levelet sem írtam még. Egyet sem. Tudom, mire akart az orvos kiukadni. Talán volt, akivel nem szépen váltunk el egymástól. Talán sohasem vettük a fáradtságot, hogy elmondjuk a másiknak, igazán jó barát vagy, ugye tudod? De én ártatlannak vallanám magam ezeket a vádakat illetően. Egyenes fickó vagyok. Általában sokat beszélek, az emberek tudják, mit gondolok. Mindenkivel vidám perceket töltöttem utoljára. Nem akarom ezt azzal elrontani, hogy valamiféle morbid búcsú üzenetet küldök nekik. Miért is írna bárki levelet? Talán mert lelkiismeret furdalása van valami miatt? Ami nekem nincs, úgy általában. Vagyis alig. Sosem állítanám, hogy fedhetetlen életet éltem, de mindig is szabályok szerint játszottam. A pálya nem lejtett sem erre. Ők is csalók voltak mind. Úgyhogy sosem forogtam ébren éjszaka. Még most sem fordul elő. Semmi nagy dolgot nem kell rendbe hoznom. És kicsit sem. Semmi sem kísért. De ha úgy igazán kényszerítenének, talán mondhatnám a Porterfield gyereket. Hát ő azért eszembe jut néha. Annak ellenére, hogy ez is tisztán csak üzlet volt, mint mindig. Egy bolond és a pénze. Az ifjú Porterfield bolond volt és bőven volt pénze. Egy pittsburghi titán fiaként nőtt fel, legalábbis így hívták régen a bulvárlapok az ilyesféléket. Az öreg fazon az acélból szerzett vagyonát olajba fektette, így tett szert még nagyobb vagyonra, és tette a gyerekeit is milliómossá. Mindegyik az ötödik sugárúton épített házat, és mindegyik akart valamit a falára. Hülye tuskó egytől egyig. Kivéve az enyémet. Ő aranyos tuskó volt. Először 9 évvel ezelőtt, 1919 végén találkoztam vele. Épp akkor halt meg Renoir Franciaországban. Jött a telegráf Odoátról. Akkoriban a Metropolitan Múzeumban dolgoztam, de csak mint rakodó. Nem valami elegáns munka, de reméltem, hogy feljebb küzdöm majd magam. Tudtam dolgokat már akkor is. Egy Angelo nevű olasz srác volt a lakótársam, és éjszakai bárokban akart fellépni. Közben egy olcsó étteremben pincérkedett az értéktősde mellett. Egyszer ebéd időben megjelent náluk 4 gazdag ficsúr, szőrmegallérok, bőrcsizmák, dollármilliók, és milliók ott az asztalnál élőben. Mindegyik fiatal, mint a hercegek. Angelo hallotta, hogy az egyik azt magyarázza, mennyivel jobb akkor vásárolni egy művésztől, amikor még él, mert az ára abban a pillanatban meredeken emelkedni fog, amint meghal az illető. Mindig így volt ez. A piac diktál. Kínálat és kereslet. Ráadásul a művész státusza és az őt körbelengő misztikum is azonnal megnő. Válaszképpen egy másik közölte, hogy akkor Renoir esetében mind hagyták a hajót elúszni. A fazon már olvasta a híreket. De a harmadik, akiről később kiderült, hogy ő Porterfield, közbevetette, hogy talán van még idő. A piac talán nem reagál egyik napról a másikra. Talán van valamennyi türelmi idő, mielőtt az árak elindulnak felfelé. Aztán valamilyen bolondoknál fogva Angelo feltartóztatta Porterfieldet kifelé menet, és azt mondta neki, hogy a lakótársa a Metropolitan Múzeumban dolgozik, és sokat tud Renoirról, szakértője a lehetetlen helyekkel lévő festmények felkutatásának. Amikor Angelo aznap este elmesélte nekem, csak annyit kérdeztem tőle. Mi a francért mondtál ilyet? Hát mert barátok vagyunk, felelte. És mert tehetségesek vagyunk. Te is ezt tetted volna, értem. Ha azt hallanád, hogy egy fazon énekest keres, te is mesélnél neki rólam, nem igaz? Te segítesz nekem, én segítek neked. Így haladunk felfelé a ranglétrán a tehetségünk és a szerencse által, mint ma. A gazdag pasas művészetről beszélt, és te a Metropolitan Múzeumban dolgozol. Melyik rész nem volt igaz? Kocsikat pakolok, mondtam erre. Csak ládákat látok, semmi egyebet. Lentről kezded. Dolgozol, hogy felfelé haladj. Ami nem könnyű. Mind tudjuk ezt. Úgyhogy amikor csak lehet, érdemes kihagyni a lépcsőzést és lifttel menni. Az esély nem sokszor adatik meg. Ez a pasas a tökéletes lehetőség. Nem állok készen. Hát sokat tudsz Renoirról. De nem eleget. Dehogy nem, mondta Angelo. Ismered az irányzatot. Jó szemed van. Ez nagyvonalú ítélet volt, de úgy véltem némileg igaz is. Láttam reprodukciókat az újságokban. Általában a régebbi dolgok tetszettek, de mindig próbáltam lépést tartani az újdonságokkal. Meg tudtam különböztetni egy Manet egy Monettól. És mi a legrosszabb, ami történhet? Kérdezte Angelo. És valóban, a következő nap reggelén egy küldönc a múzeum postázójából kijött a hidegbe, hogy átadjon nekem egy levelet. Kellemes darab volt, vastag papíron, vaskos borítékban. Porterfieldtől jött. Meghívott magához a lehető leghamarabb, amint nekem megfelel, hogy egy fontos ajánlatot megvitassunk. A lakása 10 tömbbel délebre az 5. sugárúton volt. A házba bronz kapun keresztül lehetett bejutni, amelyet valószínűleg valami ősi itáliai palotából hozattak Firenzéből. Nagy rakterű hajón érkezhetett, és talán jöttek vele a megfelelő munkások is. Egy lakály bevezetett a könyvtárszobába. Porterfield 5 perccel később jelent meg. 22 éves volt akkoriban, tele lendülettel és energiával, hatalmas bugyuta mosolyjal a hatalmas rózsaszín képén. Az unoka testvérem egyik régi kiskutyájára emlékeztetett, ami a nagy tappancsaival folyton botladozott és csúszkált. Megvártuk, amíg valaki kávét hozott nekünk, aztán Porterfield elmesélte a türelmi idő teóriáját. Azt mondta, mindig is tetszett neki Renoir, és akart egyet a munkáiból. Vagy 2, esetleg 3. Sokat jelentene neki. Azt akarta, hogy utazzak el Franciaországba, és nézzem meg, mit találok. Pénz nem számít. Adna nekem ajánló levelet a helyi bankokhoz. Én lennék a beszerző ügynöke. Az első gőzhajóval másodosztályon már indulhatnék is. Minden felmerülő költségemet állna. Csak beszélt és beszélt. Én meg csak hallgattam és hallgattam. Meglátásom szerint úgy 80%-ban ugyanolyan volt, mint az összes többi gazdag balfék a városban. Neki is túl sok üres fala volt az ebédlőjében. De volt egy olyan érzésem, hogy egy kis része valóban kedvelte Renoirt. Talán több lett volna a számára, mint befektetés. Végül elhallgatott, és én valamilyen buta oknál fogva azt mondtam, rendben, megcsinálom. Most azonnal indulok. 6 nappal később Párizsban voltam. Reménytelen volt. Semmit és senkit nem ismertem. Elmentem galériákba, szokványos vásárlóként, de a Renoirok ára addigra már az egekben járt. Nem volt türelmi idő. Na, az első fickónak volt igaza ott az étteremben, nem Porterfieldnek. De úgy éreztem kötelességem kitartani. Figyeltem a pletykákat. Néhány kereskedő attól tartott, hogy Renoir gyerekei majd elárasztják a piacot a műtermében talált vásznakkal. Minden bizonnyal számolatlanul sorakozhattak a festmények a falaknak döntve. A műterem egy Cagnes-sur-Mer nevű faluban állt a Cannes mögötti hegyekben. Cannes egy kis halászkikötő délen a földközi tengerpartján. Az ember Cannes-ig el tud jutni vonattal, onnan pedig valószínűleg szamárfogattal tudják továbbvinni. Elmentem. Miért is ne? A másik választási lehetőségem a hazaút volt, ahol a munkám már biztosan nem vár, hiszen nem kértem engedélyt a távollétre. Úgyhogy felszálltam a hálókocsis vonatra, amely keresztül vitt a forró napsütötte vidéken. Egy póni fogat vitt fel a hegyekbe. Renoir házához több holnyi föld is tartozott. Az alacsony kőház gondozott szántók és gyümölcsösök között állt. A festő sok-sok éve sikeres volt, nem azaz éhező művészféle. Már nem. Senki nem volt otthon, kivéve egy fiatal embert, aki azt állította, hogy Renoir jó barátja volt. Azt mondta, Lucien Mignonnak hívják, és hogy ebben a házban él. Azt mondta, ő is művész. Azt mondta, Renoir gyerekei már korábban elmentek, a felesége pedig Nizzában van egy barátjánál. Beszélt angolul, úgyhogy megkértem, feltétlen adja át őszinte részvétünket a családnak Renoir New Yorki csodálói nevében, akik igencsak sokan vannak, és mind szeretnék tudni, tisztán tudományos és szentimentális okokból persze, hogy hány festmény maradt még a műteremben. Azt gondoltam, hogy Mignonnak, lévén ő is művész, fontos a bevétel, és válaszolni fog, de nem tette. Legalábbis nem egyenesen. Helyette a saját életéről mesélt. Festő volt, kezdetben Renoir csodálója, aztán barátja, és végül állandó kísérője. Mint egy kis öcs. Már 10 éve lakott a házban. Úgy érezte, hogy a kor különbség ellenére mély kötődés alakult ki közte és Renoir között. Valódi kötelék. Számomra ez furcsán hangzott. Ilyenért szokták az embert elmegyógyintézetbe küldeni. Aztán súlyosbodott a helyzet. Megmutatta a munkáit. Épp olyan volt, mint egy Renoir. Majdnem tökéletes másolatok, stílusban, ecsetkezelésben és témában egyaránt. Ráadásul egyiket sem szignózta, mintha szerette volna megőrizni annak az illúzióját, hogy esetleg a mester saját művei ezek is. Rettentő furcsa és szolgai módja a tiszteletadásnak. A műterem egy nagy, magas, négyzet alapterületű helyiség volt, hűvös és fényes. A falakon Renoir néhány festménye lógott, mellette pedig néhány Mignon munkáiból. Nehéz volt megkülönböztetni őket. A felakasztott munkák alatt a falaknak döntve valóban számolatlanul sorakoztak a vásznak. Mignon azt mondta, Renoir gyerekei tették őket félre. Ez az örökségük. Senki nem nézhette meg őket, vagy érhetett hozzájuk, mert mind nagyon jók voltak. A férfi mindezt úgy mondta, mintha egyben azt is sugallni szerette volna, hogy valamilyen módon neki is komoly része volt abban, hogy ennyire jól sikerültek lettek. Megkérdeztem, tud-e más olyan vászonról, amely iránt még nem érdeklődött senki. Bárhol Franciaországban. Válaszképpen átmutatott a terem túloldalára. Egy másik falnak döntve állt néhány a gyerekek által visszautasított darab. Érthető volt, miért nem tartottak rá igényt. Mind vagy vázlat, vagy kísérlet volt, esetleg valamilyen módon befejezetlen maradt. Az egyiken semmi egyéb nem szerepelt, csak egy hullámos zöld csík, amely a csupasz vásznon futott végig baltól jobbra. Talán egy tájkép, amelyet elkezdett, majd azonnal félbe is hagyott. Mignon elmesélte nekem, hogy Renoir nem igazán szeretett a szabadban festeni. Inkább bent szeretett dolgozni a modelljeivel, akik többnyire rózsaszín és kerekded falusi lányok voltak. Az egyikükből nyilvánvalóan Madame Renoir lett. A kitagadott vásznak között volt egy, amelyiken egy tájkép alsó fele volt csak látható. Néhány tucat zöld ecset vonás, szépen, szuggesztíven, de egy kicsit szány próbálgatva, félszívvel kivitelezve. Égbolt nem is volt. Egy újabb, félbehagyott kezdet. Egy félretett vászon, de olyan, amelyet aztán ismét elővettek csak más céllal. Az égbolt helyén egy csendélet született. Zöld üveg vázában rózsaszín virágok. A kép bal felső részére került, a tájképhez képest oldalra fordítva, és nem volt nagyobb 25x30 centinél. A csokrot rózsából és kökörcsimből állították össze. A rózsaszín árnyalatok voltak Renoir védjegye. Mignon és én egyetértettünk abban, hogy Renoirnál senki sem használta jobban a rózsaszint. A váza olcsó darab volt, pár szú lehetett a piacon. Nagy otthon készítették úgy, hogy forró vizet töltöttek félig egy boros palackba, aztán megütögették egy kalapáccsal. Gyönyörű kis képecske volt. Látszott, hogy örömmel készült. Kedves története is volt, Mignon elmesélte, hogyan készült. Egy nyári napon Madame Renoir kiment a kertbe virágot szedni, megtöltötte a vázát a kút vízéből, és művészén elrendezte benne a virágszálakat, aztán a műterem ajtaján keresztül vitte be a házba. Ez volt a legközelebbi útvonal. A férje meglátta a csokrot, és azonnal kedve támadt lefesteni. Szó szerint magával ragadta a vágy, mondta Mignon. A művészi hév már csak ilyen. Renoir abba hagyta, amit eddig csinált, felkapta a legközelebbi alkalmasnak tűnő vásznat, ami véletlenül éppen a befejezetlen tájkép volt. Függőlegesen feltette az állványra, és megfestette a virágokat az üres helyre, ahol az égboltnak kellett volna lennie. Azt mondta, nem tudott ellenállni a keszekuszasságuknak. A felesége, aki több mint 10 percet töltött előtte odakint a virágok elrendezésével, csak mosolygott és nem szólt semmit. Természetesen azonnal üzletet ajánlottam. Azt mondtam, hogy ha elvihetem az apró csendéletet magammal, tisztán személyes szerzeményként és ajándékként, akkor megveszem Mignon 20 művét és eladom őket New Yorkban. 100 000 dollárt ajánlottam fel neki Porterfield pénzéből. Persze Mignon igent mondott. Még egy dolog, tettem hozzá. Segítenie kell kivágni a nagy vászomból és saját feszítő rámába tenni a virágcsokor részletet. Mintha egy kisebb eredeti darab volna. Beleegyezett, hogy segít. És még egy dolog, mondtam ismét. Rá kell festenie Renoir szignóját. Tisztán csak az én kedvemért. Hezitált. Csak annyit tettem hozzá, hogy ő pontosan tudja, hogy tényleg Renoir festette a képet. Biztos ebben, hiszen látta, hogy megtörtént. Szóval hol van itt az átverés? Elég gyorsan belement ahhoz, hogy derülátó legyek a saját jövőmet illetően. Levettük a félig tájképet, félig csendéletet a feszítő rámáról, és kivágtuk a vászomból a szóban forgó 25x30-as téglalapot, plusz még elég szegélyt körülötte ahhoz, hogy rá tudjuk rögzíteni egy saját feszítő rámára, amit Mignon rakott össze a műteremben szanaszét heverő fából és szögekből. Amikor végeztünk, Mignon kinyomott egy festékpöttyöt az egyik tubusból, sötét barnát, nem feketét, fogott egy finom tevesző recsetet, és odafestette Renoir nevét a jobb alsó sarokba. Csak Renoir, egy stilizált nagy kezdőbetű, és aztán egybeírt kisbetűk utána. Tökéletesen francia, és tökéletesen ugyanolyan, mint a tucatnyi valódi, amit magam körül láttam. Aztán kiválasztottam 20-at az ő vásznaiból, természetesen a legmegragadóbbakra és a leginkább Renoirt idézőkre esett a választásom. Írtam neki egy csekket, 100 000 dollár, majd papírba csomagoltuk a 21 vásznat, és felpakoltuk őket a póni fogatra, amely az utasításom szerint már várt rám, és persze Porterfield nagylelkű borravalójára. Intettem egyet, és elhajtottunk. Sosem láttam Mignon többé. Bár még 3 évig üzleti kapcsolatban maradtunk, hogy úgy mondjam, kivettem Kámban egy szobát egy kellemes tengerparti hotelben, a londoner fiúk felvitték a csomagjaimat. Kisétáltam a városba, találtam egy művészboltot, és vettem egy tubus sötét barna olajfestéket, meg egy finom tevesző recsetet. Felállítottam a kis csendéletemet a komódra, és lemásoltam Renoir szignóját 20 különböző alkalommal, Mignon vásznainak a jobb alsó sarkába. Aztán lementem a hallba, és táviratoztam Porterfieldnek. Vettem 3 zseniális Renoirt 100 000-ért, azonnal indulok haza. 7 nap múlva otthon is voltam. Első utam egy keretezőhöz vezetett a kis csendéletemmel, melyet aztán felállítottam a kandalló párkányomra, Második körben pedig az 5. sugár útra a Porterfield rezidenciára siettem, Mignon 3 legjobban sikerült darabjával. Ott fogant meg bennem a lelkiismeret furdalás magja. Porterfield kicseszettül odáig volt a gyönyörtől. Megkapta a Renoirjait. Ragyogott és úgy vigyorgott, mint egy kisgyerek karácsony reggel. Mesések, mondta. Hát szinte semmiért. Egyenként csak 33 rongy. Ho-ho-ho. Még bónuszt is kaptam. Hamar túl lettem rajta, muszáj volt. Volt még 17 Renoir, amit el kellett adnom, és így is tettem. Lassan szivárogtattam őket, 3 év alatt elosztva, hogy megőrizzék az értéküket. Olyan voltam, mint azok a kereskedők, akikkel Párizsban találkoztam. Nem akartam túlteríteni a piacot. A pénzből, amit szereztem, kiköltöztem a gazdag negyedbe. Soha sem laktam többé Angelóval. Találkoztam egy fazonnal, aki azt mondta, hogy RCA részvényt kell vásárolni, az tuti, és én vettem is, de felültettek. Nagyjából mindent elveszítettem. Nem, mintha lenne jogom panaszkodni. Visszanyalt a fagyi. Aki másnak vermetás, meg ilyenek. A világom összezsugorodott, magányos élet a közönös városban, de a kandalló felett lógó rózsáim és kökörcsinjeim még ezt is beragyogták. Úgy képzeltem, hogy a Porterfield rezidencián is ugyanez az érzés honol. Olyanok lehettünk, mint 2 tojás. A boldogság és öröm iker központjai. Ő az ő Renoirjaival, én a sajátommal. Aztán jött a szívroham és a lelkiismeret furdalás. Az az aranyos tuskó a nagy mosolyal az arcán. Nem írtam levelet. Hogyan is magyarázhatnám ezt el? Helyette levettem a Renoirt a falról, papírba csomagoltam, felsétáltam vele az 5. sugárútra, át az itáliai bronz kapun az ajtóig. Porterfield nem volt otthon. Rendben is volt így. Odaadtam a csomagot a lakánynak, és csak annyit mondtam, szeretném, ha ez a főnökéjé lenne, mert tudom, mennyire szereti Renoirt. Aztán elsétáltam vissza a lakásomba, ahol most is ücsörgök, és várom a második rohamot. A falam most üres, de talán jobb ez így.